Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Solti Hannával
és Rutai Lilivel. Ebben az epizódban Kollár Anna, Self-Love Coach-sal, a Modernisten Nők kézikönyve írójával és a Self-Love Club alapítójával beszélgettünk.
Szóval, szia Anna, nagyon köszi, hogy itt vagy. Első körben egy kicsit mesélsz arról, hogy coachként mit csinál, mivel, kivel, hogyan foglalkozol?
Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis egy pár évvel ezelőtt már elgondolkoztam azon is, hogy vajon én még coachnak számítok-e. Ugyanis olyan, mint egyéni coachingot, én már szerintem lassan 2 éve egyáltalán nem vállalok, és már előtte is csak 1-2 coachingosom volt egyéni folyamaton belül. Ennek pedig több oka is van. Az egyik az az, hogy valójában ráébredtem, hogy hiába voltak az első coaching programjaim 1,5 évesek, majd utána volt 3 hónapos opció is, 1,5 év alatt nem tudod megszeretni saját magadat. És nem feltétlenül a coaching az, ami segíti azt, hogy megszeresd saját magadat feltétel nélkül. Éppen ezért én 2018. szeptemberétől indítottam el a Self Love Clubot. Ez egy zárt online, most már a női energiamenedzsment rendszerére épülő közösség és nagyon masszív tudástár, ahol számtalan online workshopot osztok meg, munkafüzettel, letölthető anyagokkal, vezetett meditációval, illetve rövidebb gyakorlatokat is megosztok, és motivációs hanganyagokat, amik pedig egy kicsit így segítik, hogy felélénkülj, vagy éppen összeszed magad, vagy elengedd a nyomást saját magadról. Azért, mert a saját tapasztalataim szerint is én nagyon sok egyéni programon voltam, csoportosan is, pszichológusnál is, kineziológusnál is, mindenféle segítőnél is, szóval mindenhol is, és ezért azt tapasztaltam, hogy nekem is ez segített a legtöbbet, az egyéni programok, és mellette az, amikor volt egy út, amit folytathatok, ahol tanulhatok saját magamról, és elmélyíthetem a tudásomat. Ez az, amit gyakorlatilag, mint Self-Love Coach, a Self-Love Clubon belül tudok adni.
Mi végig coachként referálunk rád a kérdésekben is, szóval remélem, hogy ezért nem távolodtál el annyira ettől a névtől. Arról tudnál egy kicsit mesélni, hogy hogyan kerültél ebbe a pozícióba? Mert ez egy abszolút nem konvencionális karrier, ami a tiéd, és szerintem nagyon érdekes.
Nekem szüleim mindig is vállalkozók voltak. Szóval, amikor kicsi voltam, akkor nagyon tudtam, hogy én vállalkozó akarok lenni. Aztán, mikor egyre jobban beleláttam a szüleim vállalkozásába, rájöttem, hogy biztos, hogy nem akarok vállalkozó lenni.
Igen, tehát ugye a Hello vasárnapi napok, meg munka gyerekként is. Oké, ez viccesen hangzott a gyerekmunkára hivatkozó, de hogyha családi vállalkozáson belül nőtt be valaki, akkor tudja, hogy mire gondolok. És utána viszont egyszerűen csak így jött maga a vállalkozás, mint önmegvalósítási forma talán, az a rész, amikor így a szabadságomat úgy tudtam, és terveztem, és szerettem volna megélni, ahogyan én azt megálmodtam. Persze ez az elején, az első pár évben így nagyon messze volt az álmaimtól, inkább a rémálmok felé közelített. De akkor is nagyon-nagyon szerettem, mert láttam a lehetőségeket. És mint coach, az nagyon hamar elém jött, 18 éves voltam, amikor először hallottam erről, hogy life coaching, mint olyan létezik. Akkor konkrétan egy magazinban, vagy az Elle-ben, vagy a Cosmopolitanban volt egy ilyen új és ismeretlen szakmák sorozat, és akkor találtam meg ezt a life coach elnevezést, és azonnal utána néztem, ez az érettségi kor volt, a felvételinek konkrétan a hetében, amikor kihirdették, hogy akkor melyik egyetemre kerülök be. És akkor így tudtam, hogy na, ez az enyém, ez leszek én. Aztán mindenhol írták, hogy 35 éves korodig kell várni, meg inkább már, amikor az egyik szakmádból már úgy kezdesz úgy kijönni, és már van elég élettapasztalatod, hát akkor mondom, hogy 18 évesen még elköszönök ettől az álomtól, és el is köszöntem egy pár évig, amíg aztán rá nem jöttem, hogy én rengeteg, akár nálam is fiatalabb coachtól, vagy önismerettel, önfejlesztéssel foglalkozó szakembertől tanulok, és akkor rájöttem, hogy hát akkor én mire várok, hogy én ennyit kapok másoktól, és hogy ezt ne akkor határozza meg. Mm.
Hogy néz ki egy munkanapod? Akár coachként, vagy hogyha most már nem definiálod magad annak, akkor most, hogy néz ki?
Az egyszerűség kedvéért definiálhatunk annak továbbra.
Én is annak definiálom magam, tehát csak egyszerűen elgondolkoztam rajta, mert jelenleg a coachokat, azokat
alapvetően az élő, meg főleg az egyéni coaching programokkal párosítják, vagy azonosítják. Szóval így tőlem rendszeresen kérdezik, ugye, hogy egyéni coachingra lehet-e jelentkezni, és ez teljesen érthető, hiszen a legtöbb coachnak van coaching programja, ugye? És innen jött ez, hogy én elgondolkoztam rajta, hogy vajon én tényleg még beleférek ebbe a kategóriába, de emellett viszont annyira hozzám nőtt, hogy így hát az én vagyok már most. Szóval igen, definiáljatok így, én is így definiálom magamat. És mi volt a kérdés, bocsi?
Hogy néz ki egy munkanapod így most?
Hú, hát ez nagyon izgalmas, ugyanis van egy egyéves kisfiam.
Szóval a munkanapjaim azok, mint olyanok, azok este 8-kor kezdődnek, úgy általában, kivéve az ilyen különleges alkalmakat, amikor kapok egy-egy napot, amikor már muszáj megcsinálnom egy csomó mindent. És olyankor általában én mindig tervezéssel kezdek. A priorizálás és a hatékony to-do lista írásnak én szerintem ugye a mesterévé váltam, a magam szempontjából is szintjén mindenképpen. Sőt, általában már előtte való este vagy napokkal előtte elkezdem ezt a listát átnézni, hogy akkor tényleg mi az, ami top prioritás. Szóval, hogyha semmi más nem tudok megcsinálni, akkor melyik az az egy, amit hogyha megcsinálok, akkor azzal a lehető legtöbbet fogok haladni.
Bocsánat, csak azért nevetek, mert annyira irigyellek, mert én vizualizáltam, hogy a saját listám hogy néz ki, és úgy néz ki, hogy van egy to-do list, és alatta egy dolgok, amiket meg kéne csinálnom ma, de nem fogok megcsinálni list. Teljesen. És azáltal van hosszabb.
Ugyanerre gondoltam én is, és van egy harmadik listám nekem, a dolgok, amivel hatékonyan tudom halogatni azokat, amiket tényleg meg kéne csinálnom.
Nekem is volt egy ilyen listája. Mindig volt egy ilyen, úgy hívtam, hogy ultimate to-do list. Csak azok a leghatékonyabb dolgok, amiket én megcsinálok, az tényleg így rengeteget számít. Hát azokat halagottam a leghosszabb ideig, tehát hogy akár évekig is.
Igen, és az a szomorú, hogy nekem legalábbis a listámon ezek nem is olyan dolgok, hogy tanuljak meg mandarinul, hanem mondjuk olyasmi, hogy hívjam fel az orvosomat. Egy 3 perces nulla efforttal és nulla stresszel járó dolog, ami valahogy nem jön össze.
Az önszivatás level maximum.
Én most már ezt igazából nem, úgy érzem, nem engedhetem meg magamnak. Másrészt, mert nagyon megszerettem ezt az újfajta listaírást, főleg mert egy teljesen más rendszerre épül, mert régebben az időmenedzsmentet tanulmányoztam, mint olyat. Most már az energiamenedzsmentet tanulmányozom, mint olyat, és ezen belül is a női energiamenedzsmentet. És ez teljesen átalakította a to-do listákhoz való hozzáállásomat. Na meg az időszűke is, tehát ez be kell, hogy valljam, hogy ez hát a legjobb motiváció, tudjátok, amikor állandó határidő van. Hát, hello, szia! Igen,
abszolút.
Nálam állandóan határidő van, tehát a tegnap vagy a holnap a határidő. Jó, ez nem igaz, mert például ez például kifejezetten egy olyan napom, amikor a vállalkozásom on dolgozok, tehát stratégiát tervezek, és a Self-Love Clubnak nézem meg, hogy a következő egy évben milyen anyagokat, milyen tananyagokat fogok rögzíteni, és akkor utána ebből fogok to-do listát írni. Gyakorlatilag ez egy nagy része az életemnek, a listáknak a megtervezése és átszervezése. Rengeteget hozzáad az egész életemhez, sokkal könnyebb, és az a nyomás, és az a stressz, amiket, ez a listát, amit ti mondtatok, ugye, a dolgok, amiket nem fogok megcsinálni, pedig meg kellene, na hát ezek kint olyanok, ezek így eléggé hátra sorolódtak, és mindig csökkennek, vagy teljesen kihúzom őket, és akkor én most ezzel nem fogok foglalkozni 2-3 hónapig, be kell ismernem, hiába van ott, kihúzom, majd újra előveszem, amikor éppen lesz annyi időm, vagy már muszáj megcsinálni.
Mondtad, hogy az energiával, és elsősorban ugye a női energiával foglalkozol. Miért választottad pont, mert hogy inkább az a kérdés, hogy miért fókuszáltál ennyire a nőkre, hiába mondjuk lehet, hogy ezzel kizárod a potenciális idézőjelben vásárlók 50%-át, bár az is egy tök jó kérdés, hogy mondjuk mennyi a férfiak százaléka az érdeklődők között, vagy mennyi lenne, hogyha nem csak női energiákkal foglalkoznák különösen. Plusz egyáltalán, mi a női energiáknak a nőisége? Mi teszi őket nőivé?
Hogy miért ebbe az irányba indultam el, az szintén anyukámhoz köthető, ugyanis neki van egy gyönyörű divat stúdiója a Szolnokon, és mindig is volt, tehát hogy már 10 éves korom elejétől kezdve. és ott rengeteg művel találkoztam, és anyának az a hitvallása, hogy először a lelket öltözteti fel, és csak utána a testet. Hiszen, hogyha belül rosszul érzed magad, akkor teljesen mindegy, hogy a milyen ruha van rajtad, a legtrendibb, legszebb, legújabb, teljesen mindegy. Azt fogod érezni, hogy ez a nő, aki a tükörből visszanéz, ez se nem szép, se nem értékes, se nem szeretni való. És ott ültem így nagyon fiatal lányként, és jöttek a nők, és én gyönyörűnek láttam őket, arra gondoltam, hogy én is ilyen akarok lenni majd, hogyha nagy leszek. Ők meg álltak a tükör előtt, és így, úristen, de kövér a bokám, hogy néz ki ebben a karom? Hát nem kéne vékonyabbnak lenne, izmosabbnak lenne, magasabbnak lenne, alacsonyabbnak lenne, és így, de hát gyönyörű vagy, miért nem látod azt, amit én? És nekem minden jött a nőknek az irányvonala. Aztán persze én is elkezdtem ugyanezekbe a hibákba belásni, tehát hogy én is hát nem tudom, hogy nagyon komoly és még, nem tudom, nem szeretem magam, hanem inkább kifejezetten utálom és rühellem magam időszakon, mentem át az egyetem évei alatt, de akkor is bennem volt ez az élmény, ez az emlék, hogy de hát én is ilyen szeretnék lenni, és te meg nem látod, hogy milyen szép vagy, és milyen értékes vagy, és ezt szerettem volna megmutatni, egy kicsit így anyukámnak a hagyományát, vagy hagyatékát így tovább vivel, bár még ő is nagyon aktívan dolgozik, és azóta is rengeteg nőnek segít. Ezt szerettem volna én is megvalósítani.
Nagyon érdekes amúgy, hogy ma a nőnek az önszeretete, vagy az, hogyha valaki tényleg jóba van magával, az gyakorlatilag egy radikális eszmének számít, az a különleges, és mindannyian amúgy, vagy hát én legalábbis olyan nők között nőttem fel, akikre nagyon felnéztem, és közben mégis mindig azt hallgattam, hogy mi az, amivel nincsenek megelégedve önmagukban, és szerintem én is ezt tanultam, és nagyon sokáig én is ezt csináltam önmagammal, hogy inkább a hibákat kerestem, és most nagyon nagyképűen beszélek múlt időben, még mindig ezt csinálom önmagammal valószínűleg, csak egy kicsit próbálom visszanyomni, de hogy tényleg gyakorlatilag egy ösztönös dolog az, hogy a hibáinkat keressük. És nekem ezért tetszik amúgy nagyon a modern istennők kifejezés, ugye, amit te használsz, és ami a könyved címében is benne van, mert ez egy ilyen, tényleg egy merész dolognak tűnik modern istennőnek nevezni önmagadat, és amúgy meg egy nagyon szép kifejezés. Egy kicsit tudnál arról mesélni, hogy egészen pontosan milyen egy modern istennő, vagy a te szemedben mi ez az egész eszme?
Így utólag visszanézve, annyira bátornak találom magam, hogy ezt a címet vártam választani a könyvnek. Igazából az angol önfejlesztő irodalmakban, vagy hát irodalmakban, Instagram oldalon, meg mindenhol, ez a goddesses, ez ugye annyira ilyen, majdhogy nem mainstream kifejezés, és nagyon sokat olvasok ugye amerikaiaktól, ausztráloktól, angoloktól, és azért valahogy így annyira ilyen közel állt hozzám is ez a szó. De miután sokkal jobban elmerültem ebben, hogy mi is ez a modern istennő, azóta érzem, hogy ennek sokkal nagyobb súlya van, amikor én csak úgy elneveztem így, hogy ezt a címet adtam a könyvnek. Mert hogy alapvetően modern istennőnek lenni nagyon egyszerű dolog. Ez csak annyit jelent, hogy mersz foglalkozni azzal, kapcsolódja a női éneddel. Mersz foglalkozni azzal, hogy esetleg értékes vagyok önmagam szeretetére. Akkor is, mikor éppen kócos vagyok, hisztam 10 kilót, szakítottak velem, és nem tudom, hogy mi az életem célja, és hogy mi az a karrier, amit tényleg úgy érzem, hogy önmegvalósítanék benne. Igen. Hogy igen, akkor is nő vagy, akkor is értékes vagy, akkor is ott van benned az az erő, ami mindannyiunkban benne van, és sokkal ősibb, és sokkal mélyebb, mint amit el tudunk hinni. Én is még csak úgy érzem, hogy kapargatom ennek a felszínét, és 2016. decemberében jelent meg ez a könyv. Azóta is úgy érzem, hogy mindig csak merülök el ennek a szónak a jelentésével, hogy istennőnek lenni mit jelent. Mert és ide tartozik a női energiamenedzsment is, hogy én nagyon a yang irányból jövök, hogy így fogalmazzak, a feminine energiából, amikor gyerünk, csináld! Hozd ki magadból a maximumot, de képes vagy rá, még 20 felülés, még 25 fekvő támasz, ez az, gyerünk, nem fáradt vagy, nem érdekes, akkor is végig kell csinálni, akkor is végig tudod csinálni. Na én innen érkezek, egy ilyen kicsit ilyen vállalkozói hozzáállás irányából kezdtem el az önfejlesztésemet valójában, és ehhez kezdtem el utána, pár kiégés ebben nagyon kedvesen segített, így megnézni a másik oldalt is. Hogy oké, tök jó ez, de hogy meg kell állnod. És nem azért, nem akkor kell megállnod, mikor már kiégtél, és így hány ingered van attól, hogy megnyisd az e-mailjeidet, vagy amikor már képtelen vagy meg arra is gondolni, hogy egyáltalán lemenjél sétálni, nem az, hogy elmenjél edzeni, mert annyira kiégetted saját magadat az állandó teljesítményben, hanem állj meg már akkor, amikor már azt érzed, hogy így jó lesne egy kicsit a lelkemnek, hogyha csak úgy elmennék egy erdőbe, vagy egész nap Netflix sorozatokat néznék, és totál félretenném az összes to-do listámat, a top, ma muszáj megcsinálnod, vagy már egy hetele kellett volna adnod feladatokkal együtt, és akkor megállni, és akkor megadni magamnak azt az 1-2-3 napot is akár. És akkor innen jött a yin energiának, hogy elkezdtem ezt tanulmányozni, a feminin energiát, hogy akkor ez mégis mi is ez, és hogy mi ez az oldala az egész önismeretnek és önfejlesztésnek, és gyakorlatilag az egész életünknek, hogy miért kell megállni, miért a részem az, hogy így lelassulok, és például befogadok. Hogy például nem csak, hogy ugye ki adok, kihozom magamból a projektet, végigcsinálom, és annak lesz egy látható eredménye, hanem befogadok új dolgokat, azokat megemésztem. Egyszerűen, mint ahogy a természet is ugye elcsitul, csöndben van, hogy a virágtól sem várat, hogy mindig virágozzon, hogy nem lehet mindig ovulálni, nem lehet mindig termékeny az életed semmilyen területén. És mikor ezeket így nem csak azért csináltam meg, mert már úgymond tényleg muszáj volt, mert tényleg nagyon kiégettem magamat, hanem már egyszerűen így beépítettem az első pontnál az életem, akkor jöttem rá, hogy így, ez jó dolog. Nőnek lenni nem csak azt jelenti, hogy felveszem a magas sarkú cipőt, akkor is, hogyha nyomja a lábamat és fáj, csak hogy jobban nézzen ki benne a bádlim a lábam, meg a fenekem, meg mindenem, hanem azt is jelenti, hogy így én vagyok az energiának a befogadó része. Én vagyok a lent, a hold, az éjszaka, a sötét. Tehát, hogy megvan ez az egész szépsége és kerek története az egésznek. És hogy igazából akkor tudok igazán önmagam lenni, mikor azt is elfogadom, hogy nőnek lenni, ezt is jelenti.
Nem csak a rúst.
És nem csak azt, hogy nem tudunk elvapisélni.
Visszakanyarodva, tök jó, hogy beszéltünk együtt a nőiségről, vagy a nőiesség kérdéséről, hogy mit jelent nőnek lenni, és egyúttal szerintem az önszeretet, meg akár az istennő kifejezés, de az önszeretet kifejezés is, ilyen szempontból nagyon kultúrába, meg társadalomba ágyazott. Olyan szempontból értem ezt, hogy talán minden korban, vagy minden kultúrában mást jelent egy kicsit ez. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy egyáltalán ez így van-e, és hogyha igen, akkor tök jó lenne szerintem arról is beszélni, hogy mondjuk, amikor azt mondjuk mi itt ebben a korban és ebben a szférában, ahol vagyunk, hogy valaki egy modern istennő, az ugye már magában foglal valószínűleg tulajdonságokat, vagy olyan attribútumokat, hogy mik ezek, vagy mire mondjuk mi 2021-ben, Európában nőként, hogy ez a nő szereti magát, ő egy, hogy mi az önszeretet. És szerintem itt egyébként nagyban összefügg azzal a nőképpel, ami most aktuális, amit most pozitív nőképnek tartunk, vagy hogy amit arra azt mondjuk, hogy na ilyen egy igazi nő, azzal nagyon nagy összefüggésben lehet akár ez is, vagy hogy van közös halmaz.
Wow, ez nagyon-nagyon izgalmas téma, és most eszembe is jutott egy, ahogy visszagondoltam, hogy nekem mit jelent az összes évezredben gyakorlatilag, amit én tanultam, történelem az istennő szóhoz kapcsolódóan, és úgy tudnám megfogalmazni, nekem azt jelenti az istennő, hogy a női erő elismerése és tisztelete. És ugye itt a női erőnek ez a szépsége, ugye ez, hogy benne van a sötétség is, vagy az, hogy a lent, vagy az, hogy vérzel, és hogy úgysem halsz meg, például ugye ez a vérmisztérium, ez annyira csodálatos, hogy ezt régebben azért tisztelték még inkább a nőket, mikor nem tudták, hogy mi ez, és hogy amikor a harcos férfi vérzett, akkor meghalt, a nő meg nem, és el tudta állítani. És ugye ez egy olyan különleges dolog, és hogy ezzel már most így, mikor ezt így olvasom, akkor így lese elsik hirtelen, úristen, tényleg így mennyivel máshogyabban állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, mint akkor, mikor nem tudták, hogy mi az a nap, és hogyan érkezik a hold, vagy miért tűnik el néha a hold, és hogy Nem csoda, hogy teljesen más volt a hit, és mégis...
Az istenő szót én nekem talán ez fogalmazom, és köszönöm, ez egy wow, ez nagyon... Ez köszönöm szépen! Nagyon sokat adott.
És milyen az a nő szerinted, aki szereti magát?
Ide egy idézetem van, amit én nagyon szeretek.
Szupi.
Az ego azt mondja, majd szeretem magam és elfogadom magam, ha minden a helyére került. Az istennő, a lélek pedig azt mondja, szeretem és elfogadom magam, és ezért minden a helyére kerül. Nekem ezt jelenti, hogy megelőlegezzük magunknak ezt a szeretetet és elfogadást, és akkor sokkal másképpen fogunk látni minden problémát, és helyzetet, és embert, és világot, és valóságot, és mindent máshogy fogunk megtapasztalni. Nekem ezt jelenti önmagam szeretete, hogy innen indulok. Tehát, hogy nem onnan indulok, hogy majd, ha-ha-ha, akkor majd szeretem magam, hanem most, így ahogy vagyok, szeretem magam. És ezért, egyébként tudjátok, ez miért nagyon fontos? Mert hogy az agyunk, az nem boldogságra lett teremtve. Nem arra lett teremtve, hogy mi szeressük magunkat, és mi pozitívak legyünk, hanem problémakeresésre lett teremtve. Miért? Hogy túléljél. Mert ha az őskorban nem azt keresed, hogy hol van a következő probléma, mi volt ott a probléma, hol fogok aludni, mit fogok enni, hogy túléljek. Hát ma már ez teljesen más, most már sokszor magunknak kreáljuk ugye a problémákat, de az agyunk akkor is, még ez pár ezer évvel ezelőtt volt, tehát hogy annyi változás még nem volt, és főleg, hogyha csak az elmúlt 100 évet megnézzük, hogy milyen változás állt be az életünkbe, főleg ugye nyugat-európai nőként például, hát összesen lehet hasonlítani akár egy 500 évvel ezelőtthöz, vagy csak szerintem 150-200 évvel ezelőttre. Sőt, lehet, hogy elég csak a nagymamáink korába visszamenni. A dédnagymamáinkhoz meg aztán végképp ott már aztán szép dolgokat találhatunk. És igazából ezért keressük a problémákat mi is. És hogy ezzel tisztában vagyunk, és előre helyezzük azt, hogy oké, pozitív gondolkodás, nem a hurrá optimizmus, jó, én abban totálisan nem hiszek, sőt, ez kifejezetten toxikus és mérgező, hanem a pozitív gondolkodás, akkor így az agyunk az így kinyílik, és elkezdi megkeresni a lehetőségeket kreatívan, nyitottan. Negatívan gondolkozunk, probléma, beszűkül a tudatunk.
Tök jó, hogy behoztad ezt a toxikus boldogságot, úgymond, mert hogy én pont, hogy amikor feltettem az előbb a kérdést, akkor valami ilyesmi volt az én fejemben, hogy mondjuk erre a kérdésre valaki, aki nincsen beágyazva annyira ebbe a témába, amit feltettem, azt válaszolná, hogy egy önmagát szerető nő, az nem tudom, hipermagabiztos, nagyon határozott, nagyon tudja, hogy mit akar, mondjuk egy nagyon mosolygós, extrovertált, hangos, beszédes ember, hogy valami ilyesmi van mondjuk az emberek fejében szerintem, ami nagyon sok mindennek a következménye, amiben élünk, hogy a 21. századi önmagát szerető nő az ilyen, miközben az emberek nagy része nem ilyen ember, és attól még ugyanúgy szeretheti magát, és az önszeretet az nem egy tulajdonság. Szerintem, vagy nem kettő. És hogy ebbe tök könnyű igazából átcsúszni, vagy nem tudom.
Nagyon egyetértek.
Illetve talán a boldogság is olyan, hogy annyi féleképpen megnyilvánulhat, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy igen, az boldog, aki mosolyog a villamoson. Mondjuk most úgy sem látjuk, mert mindenki maszkot hord, szóval kimondana manapság ilyet. Igazából szerintem ami még egy ilyen tévképzet a boldogsággal és az önszeretettel, hogy sok idő, mire az ember megszerzi, és sok idő ezt fenntartani a nap mint napi életben. És szerintem van egy olyan trend a 21. századi európai modern nővel, vagy hát egy olyan elvárás a modern nővel szemben, hogy legyen elfoglalt, csináljon meg minél több mindent egy nap, legyenek to-do listjai akkor is, hogyha a nagy része az teljesen fölösleges dolog. És hogy ebből kvázi az ilyen produktivitásból, mint hogyha elvehetne az, hogy akkor az ember megpróbál magával jóba lenni, nagy kádakat tölt meg, és gyertyák mellett olvas. Tehát én szerintem sokan óckodnak, és én is mondjuk szerintem sokáig óckodtam az önszeretet folyamatától, mondván, hogy akkor az el fog venni a produktivitásomból. Szerinted ez hogy működik?
Ugye kezdjük gondolni, hogy a produktivitás, mint olyan, amit leírtunk, ugye ez mind yang, maszkulin energia. Miért? Egyébként miért azonosítjuk ezzel az istenét, meg a sikeres, meg a boldog nőt? Azért, mert a jelenlegi társadalmunk ezt értékeli. Tehát, hogy bekerülünk már az óvodába, iskolába, ott is ugyanúgy vagyunk értékelve attól, mert megjön, attól, mert a mi hormon szintünk nem ugyanúgy működik, tényleg ingadozik, nem úgy, mint egy férfi, teljesen máshogy működik. Teljesen mindegy, ugyanúgy kell teljesítened. Ja, hogy éppen aznap van az érettségi vagy szóbeli felelet, és kit érdekel? Senkit nem érdekel. Sőt, valójában ciki vagy, hogyha te még ezt így fel is hozott témaként, hogy hát de nekem megvan, jaj, akkor azért vagy ilyen hisztis, ugye? És igen, így működök, nő vagyok, most ezért kérjek elnézést. És igen, kérjél elnézést, mert az elmúlt évezredekben azért igenis elnézést kellett kérni, és el lettél különítve, és nagyon régen volt az az időszak, amikor ugye tisztelték a nőket ezért. Ez nagyon-nagyon-nagyon régen volt.
Igen. Igen, illetve hát, hogy nem volt ugyanaz az elvárás a nők felé.
Erre anyukám mindig azt szoktam mondani, hogy hát, tessék, kellett nektek emancipáció, és már dolgozhattok ugyanannyit, és még tiétek a háztartás és a gyereknevelés is.
Tök igaza van. Tényleg, teljesen igaza van.
És vállalkozó nőről beszélünk, jó? Tehát, hogy aki imádja a munkáját. Tehát, hogy, és még így is azért ezt nem egyszer hallgattam meg tőle, és így igen, igaza van, nagyon igaza van. Igen. Szóval igen, egyébként is trendi jelenleg produktívnak, meg túl elfoglaltnak lenni, hogyha nincsen így. Ugye te így aznap ráérsz például egy programra, hogy szegény, senki sem foglalkozik vele, vagy így nincsen család, vagy nincsen semmi
élete. Hányszor olvastam ilyen Cosmopolitan meg Elmagazinban, hogy soha ne mondj igent aznapra a randira. Az azt fogja jelenteni, hogy sok időd van. Rettenetes erre az dolog. Nehogy azt éreztesd egy férfivel, hogy van időd. Ne.
Pedig igen, a van azért... idő, az mennyire hiányzik, nem? Ezen le vagyok maradva.
Igen, meg önmagában az szerintem nagyon, nagyon problematikus, de erről te is írsz a könyvben is, meg erről szerintem mindannyian tök sokat beszélünk mostanában, meg mi a Lilivel is nagyon sokat beszélünk erről, hogy ez tök problematikus, hogy úgy állunk az önmagunk kényeztetéséhez, hogy azt ki kell érdemelni, hogy ez egy jutalom, amit megelőz valamilyen nagy tett, vagy az, hogy mindent megcsinálok, miközben, tehát hogy az nem alap. És az egész társadalmunk igazából egy ilyen munkajutalmazás alapú társadalom, ha csak megnézel egy sima munkahelyet, vagy ahogy egy szülő felneveli a gyerekét, igen. Szerintem az nagyon káros abból a szempontból, hogy az teszi az alappá, hogy ezeket mind ki kell érdemelnem magammal szemben is, és büntetem magam, hogyha megvonok magamtól dolgokat, hogyha valamit én úgy gondolom, hogy nem érdemlek meg, pusztán, mert nem tudom, a társadalmi elvárásoknak épp akkor nem feleltem meg.
Ide ugye szépen belefügg az, hogy ugye akkor sajnáljuk saját magunktól az időt, hogy sok időnek találjuk azt, hogy egyáltalán az önszeretettel foglalkozzunk, mert hogy van ennél fontosabb dolgom is, például ez a soha véget nem érő to-do lista, és ez a soha véget nem érő, majd ha ezeket teljesítem, akkor majd szerethetem magam lista. Mert ugye majd akkor érdemlem meg, ha. És ez soha nem ér véget. Mert majd, ha, mit tudom én, bejutottam a gimibe, vagy középiskolába, aztán egyetemre, aztán nyelvvizsga, egy, kettő, munka, ilyen munka, mit tudom én, házasság, első barát, összeköltözés, első gyerek, második gyerek, nyugdíjazás, hogy igazából is soha nincsen vége. És így mire várunk? Tehát így meddig, mert régebben ugye mi volt, oké, elmentél egy munkaerőt, leszolgáltad úgymond az idődet, és akkor utána vártál a nyugdíjra, hogy na majd, hogyha nyugdíjas leszel. Ja, és aztán kielvezte egyébként a nyugdíjat, tehát hogy így egyébként meg nekünk már nem hiszem, hogy lesz nyugdíjunk, mint olyan, tehát lehetként én akkor már nem menjünk bele.
Vagy addigra meghalunk, mire eljön az idő.
Vagy.
Nem, de szerintem pár éven belül már szabadságunk sem lesz, mint kimondott szabadság, tehát, hogy tényleg most egy olyan korban élünk, amikor muszáj megtanulni azt, hogy mikor nyugdíjazzuk magunkat, mikor veszünk ki szabadságot, akkor is, hogyha senki nincs, aki ott áll fölöttünk, és azt mondja, hogy most.
Igen. És pont így egyébként a pihenéssel is. Tehát, hogy azt sem mondja meg senki, hogy igen, neked most, te most meg fogod érdemelni ezt a fürdőt, vagy ezt a 15 percet magadra, hogy most csak így egyszerűen, vagy azt, hogy csak egy estén keresztül Netflix ezért, vagy ne adj Isten, lemondj egy programot. Mondjuk ez talán ez most könnyebb, nem tudom. A programok nem is lemondása, hanem a megszervezése a nehézség. De hogy igen, hogy megérdemled. Ugye van ez a FOMO, a Fear of Missing Out, a félelem attól, hogy kihagyok, vagy kimaradok valamiből. És akkor van a JOMO, az öröm, hogy kimaradok valamiből.
The Joy of Missing Out.
Aha, igen.
Élem, minden másodpercben
élem. Nekem pedig pont ezzel van az, hogy én mondjuk hatalmas FOMO vagyok, voltam mindig is. Hello koronavírus, sokat segít ezen, hogy senki nem megy sehova. És hogy itt vannak az ilyen JOMO-k, hogy Joy of Missing Out, meg hashtag Stay at Home, ezt most nem a koronavírus idejére értem, mert maradj otthon, tényleg. De hogy így ezelőtt, vagy ezen kívül, meg remélhetőleg ez után, a közösségi médián főleg, hogyha olyan posztokkal találkoztam, hogy így én nagyon jól érzem magam otthon, én nagyon jól érzem magam a bőrömben, én nagyon jól érzem magam, nagyon jól megy a munkám, akkor nem az volt az első reakcióm, hogy hú, de jó neki, és én is ide fogok eljutni, hanem az, hogy basszus, én miért nem érzem így magam, hiszen annyi mindent megtettem azért, hogy így érezzem magam, és egy pillanatra már elhittem, hogy boldog vagyok otthon, és boldog vagyok a bőrömben. De most, hogy láttam ezt a posztot, rájöttem, hogy nem, mert nekem nincsenek ennyire szép növényeim, és nekem nincs ennyire fehér fogam a képen, hogy lehetnék akkor ennyire boldog. Tehát nem tudom, ti mit gondoltak erről, de tényleg a közösségi média, és főleg ott az ilyen reklámozott túlboldogság nagyon könnyen ér el ellentétes hatást.
Teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek. És mint tartalomgyártó, már szerintem ti is megismertétek a másik oldalt is. Hogy ugye egyrésztről én mindig igyekeztem őszintének lenni. Nekem valahogy egyébként az egész onnan indult, hogy kb. Ilyen naplószerűen írtam. Akkor még csak a Facebook oldalamra. És nagyon-nagyon jól esett felvállalni a sebezhetőségemet. Tehát, hogy az, hogy így, hogy én is ember vagyok valójában. A sebezhetőség egyébként én is ember vagyok, mert mindannyian vagyunk fáradtak, van, hogy kihagynak valamivel, voltak kiközösítve a legtöbben, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amiket megélünk. És amikor ugye ezen a másik oldalon már nem csak saját magamat, hanem akár több influencert vagy szakmabelit is ismerek személyesen, és akkor látom, hogy okay, van, aki persze nem is törekszik rá, és csak úgymond a szép részét teszi ki, amivel egy szinten egyet is értek, mert amikor felmegyek Instagramra, nem feltétlenül nem tudom, mindenkinek a hibáival akarok szembesülni. Tehát egyrésztről én is vágyok a szépre, és pozitívat ad, és motivál. Másrésztről viszont, mit is akartam mondani, azon kívül, hogy nagyon-nagyon nehéz ezzel állandóan szembesülni. Főleg akkor, hogyha bele sem kóstolt az ember a másik oldalba, hogy tényleg nem lehet egyrésztről mindent megmutatni. Másrésztről meg amit megmutatna, újra és újra lehet, hogy csak időszakosan, hiszen nem mindenkinek olvasom meg, nézem meg minden Insta sztoriát, meg olvasom el minden posztját is, újra és újra rá kell döbbennem, hogy ja igen, neki fehérebb a foga, igen, ő nem tudom mennyivel szebb, vagy milyen gyönyörű helyeken van, ahol én nem voltam, de hogy egyébként meg pár éve vált el, és egyedül neveli a gyerekét. Ja, hogy én ezt egyáltalán nem tudtam. Lehet, hogy már kommunikált róla. Ja, és távkapcsolatban él. És így mindenki így oda van, hogy úgy úristen, milyen tökéletes és szép. És tényleg az, tényleg az. De emellett az ő életének is megvannak azok a részei, amikkel ő biztos, hogy nem elégedett, tehát hogy lehet, hogy ő továbbra sem elégedett a fogával, mert kiskorában lehet, hogy csúfolták miatta. Csak egy példa. Másrésztről meg az ő élete is egy kerek egész, és ott is megvannak azok a részek. Mindig, mindenkinek az életében megvannak azok a részek. Itt sokszor nem is az a kérdés, hogy megvannak-e, mert megvan, biztos, emberek vagyunk, hanem hogy hogyan kezeli. Mert lehet, hogy ő tényleg jobban kezeli. Lehet, hogy ő neki volt egy állásából kirúgták, lehet, hogy elvált, lehet, hogy vissza kell költözni a szüleihez, és lehet, hogy egyébként mindemellett még így is pozitíva. Ez is lehet. Akkor meg azt kell megnézni, hogy vajon ő akkor mit csinál? Mit csinál, milyen a gondolkodásmódja? Nekem például van egy barátnőm, az a szint, ahogyan ő elengedi a dolgokat, vagy alkalmazkodik dolgokhoz, olyan szintű tanulást ad nekem, mert látom, hogy amiben én már rég belekötöttem volna, hogy akár a férje, hogy mondta ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy vele mi történt, így, vagy úgy, vagy amúgy, én tudom, hogy én ebben már, hú, de ez, és így hiperventillálnék rajta, ő meg, hát de biztos csak jót akart. És így megy tovább az élet, és így tényleg sokkal kiegyensúlyozottabb és boldogabb, mert nem azt látja meg, hogy így a problémából hogyan tudok még akár az ekkorából is, de akár az ekkorából is ekkorát csinálni. Most bocsi, itt mutogatok egyébként.
Pont ez jutott eszembe, egy kis kommentár, Anna először egy kisebb, aztán egy nagyobb, aztán egy még nagyobb részt mutatott.
Hanem egyszerűen teljesen máshogy áll hozzá. És akkor azt is meg lehet nézni, hogy oké, de hogy ő hogyan áll hozzá, és azt hogyan csinálja, hogyan tudok jobb lenni. De egyébként, by the way, tehát ezt így hozzáfűzném, amikor Instagramom nálam bekapcsol, én az ególányomnak hívom ezt a negatív hangot, amikor, de ő hogy néz ki, de neki 3 gyereke van, és sokkal jobban néz ki, mint én, hogy jut el ennyi edzés, amikor, és még most is posztol, és mennyi like, stb. Akkor egyszerűen kilépek Instagramról. Vagy, ez folyamatosan ugyanannál az embernél jön, kitörlöm. Tudatos tartalomfogyasztás, szűrd meg, hogy mit engedsz be. Ha továbbra is visszamész ugyanoda, ahol ezek a negatív érzések jönnek, és nem motiválnak, hanem csak leszívják az energiádat, akkor miért bántod saját magadat? Tehát nem visz előre. Leszívja az energiád. Tehát akkor miért mész oda vissza, ahol úgymond újra és újra ilyen negatív érzéseket kapsz? Menjél el onnan. Ez tök jó. Ki tudod követni. A hirdetést is egyébként, tehát hogyha véletlenül még hirdetésbe fel is jönne valaki, azt is ki lehet... de lehet érteni, hogy attól az embertől nekem kell hirdetés. Csodálatos. Ez a te felelősséged. Az életedben is, de az Instagramodon is, meg a Facebookodon is. Én nem tudom, mikor kezdtem el ki, hogy ne lássam Facebookon azokat a volt gimis osztálytársaimat, akiket ugye muszáj volt ismerősnek visszaigazolni, de csak a babácskájáról posztolt, nem tudom, napi 5 posztot. Köszi.
Nem beléd akarok most kötni, hanem kérdezni. Na. Kérdezni akarok, csak elő akarom irányozni, hogy Léci ne haragudj meg rám. De hogy pont ehhez kapcsolódóan, a könyvedben is olvastam most reggel, ahogy átlapoztam egy olyan részt, ahol az önmagadnak való megbocsátásról volt igazából szó, hogy bocsáss meg úgy önmagadnak, hogy nem marcangolod tovább magad azzal a dologgal, nem szivatod magad tovább azokkal az érzésekkel, hanem tiszta lappal indulsz, és hátrahagyod, és megpróbálsz nem gondolni rá. És ugyanez van egy kicsit itt én ahhoz kötöm, amit most mondtál, hogyha valami engem nagyon zavar, akár mondjuk közösségi médiában, akár máshol, akkor én nem szivatom magam azzal, hanem hátrahagyom. És az jutott eszembe, hogy szerintem ez egy szinten ez egy jó taktika, meg hogy ennek nagyon jó üzenete van, viszont nagyon ellentmondásos, így és szerintem akár káros is lehet, abból a szempontból, hogy ilyenkor az ember nem nézi meg azt, hogy miért zavar az engem. Tehát, hogy pont ez a nagy belső munka, ami az önszeretet lényege, ami miatt ez nem csettintésre jön, az ebből így nekem hiányzik. És ez van a magadnak való megbocsátás ennél a résznél is, ezt éreztem, hogy nekem itt hiányzik az a belső munka része, hogy tanulok is belőle, hogy monitorozom magam, hogy miért érzem szarul magam, miért szivatom magam ezzel, és hogy nem csak hátra hagyom, hanem levonom belőle a tanulságot, hogy miért zavar engem ennyire durván az, hogy mondjuk nem tudom, a képek, amiket látok. Hogy miért zavar engem annyira durván az, hogy valaki folyamatosan a gyerekével posztol képet. És hogy miért nem akarom ezt nézni, és mit tehetek, hogy ne zavarjon igazából annyira.
Én ezzel egyetértek. A tudatosítás rész az egyik legfontosabb. Tehát, hogy felismered azt, hogy ez zavar, az az első. Tehát, hogy nem elfogadod, hogy hát nem így csak tovább görgetsz, és úgymond elnyomod az érzéseidet, hanem egyáltalán meg elkezdesz befelé figyelni, hogy hú, most itt jön ez az érzés, ez negatív, honnan jön ez az érzés? Ja, hogy Instagramon görgetek? Aha, jó, valaki konkrétnál jött, vagy több embernél, van-e valami, ami összeköti ezeket az embereket, és akkor most így mit tudok tenni, tehát ez valami olyan dolog, amit én tudok dolgozni, például, hogy ő 3 gyerek mellett és vállalkozás mellett is megoldja, hogy ő rendszeresen edzen otthonról. Igen, ez biztos valami olyan dolog, amit én is tudok tenni, és nem azért néz ki úgy, mert nem tudom, genetika meg ilyesmire nem kell ráfogni ezeket szerintem. Az esetek 99,99%-ában. Oké, akkor ezen tudok dolgozni, jó, rendben, most fogok-e tudni dolgozni, Igen, nem, én most nem fogok, nekem ez most jelenleg nem fér bele, hogy fókuszba helyezzem ezt a részét a területen, az életemnek, akkor mit tudok tenni? És akkor tudok dönteni. Továbbra is követem, mert motivál, hogy ő erre képes, vagy továbbra is számomra olyan szinten vagy módon kommunikálja mindazt, amit kommunikál, ami nekem túl sok vagy, túl ez a hurrá optimista, csak boldog vagyok, és minden happy, és nekem tök könnyű, és te vagy a kevés, hogyha neked nem ilyen könnyen mennek ezek a dolgok. Akkor meg hello, szia. Kikövetés. Nem, én nem szeretem azt, ezeket a, meg én ez a, jaj, hát engedd el, bocsásd meg. Nem, ez nem így működik.
Ez még nem jutott eszembe.
Jaj, igen. És egyébként az önszeretettel kapcsolatosan F. Várkonyi Zsuzsának volt egy olyan mondata, ami engem nagyon-nagyon mélyen megérintett. Ő azt mondta, hogy ha gyerekként nem kaptad meg a feltétel nélküli szeretetet a szüleidtől, akkor az önszeretet, mint olyan, az nem is évekig tart, hanem inkább akár évtizedeknek a terápiája. De évek komoly pszichoterápiája. Tehát, hogy ez nem így működik, hogy így van akkor egy-két gyakorlat, és akkor azt minden nap megteszem. Hogyha van egy alapod, vagy olyan a kapcsolatod a szüleiddel, meg alapvetően ugye a gondolkodásmódodon rengeteget tud a felsőbb szinten, a tudatos szinten javítani, vagy pozitívabbá tenni. De a mélybe, ez a mélyben nem úgy megy, mert akkor is ott lesz benned valami, amit így érzem, hogy így valami, hiába csinálom az összeset meg, tehát, hogy én fürdőt csinálok, én meditálok, én nem tudom, arc tisztító rutinom van, smoothie-t iszok, edzésre járok, jókázok, elvonulok, erdőbe sétálok, miket, tehát, hogy de még mindig érzem, hogy valami az a gyerekkorod. És nagyon sokszor a gyerekkornak is az a része, aminek nem is vagy tudatában. Például volt egy másfél éves pszichodráma kurzuson, talán kurzusnak tudom hívni, és ott nagyon-nagyon irigyeltek, mert tudtam dolgozni azzal, hogy nekem mi volt az a része az életemnek, amikor megtudták, hogy én megérkezek. És a legtöbben nem tudtak ilyen információkat, nem is beszélgettek a szüleikkel arról, hogy én most tervezett baba voltam, vagy nem voltam tervezve, vagy így hogy voltatok abban az időszakban, vagy hogy így mi történt akkor a te életedben, a lelki állapotodban, apáiba, anyáiba. Mit szóltak hozzá akár a nagyszüleim, mind a két oldalról, hogy ők például összeházasodtak, hogy ő egy pár, milyen közegbe érkeztem. Na én ezt mindent tudtam. Sőt, én megkérdeztem a nagypapámat, a nagymamámat, az anyukámat, az apukámat, és így őket akár többször is. És ez egy olyan tudás, amikor nem azt kellett keresni, hogy van ott valami, és azzal lehet dolgozni, hanem a forráshoz mentem. És ez egy nagyon nagy tudás tud lenni, mert ott a tudattalant hoztuk fel a tudati szintre, és persze itt is egyébként nehogy azt higgyétek, hogy mindenki ugyanazt mondta. Sőt, volt egy nagymamát kétszer vagy háromszor kérdezte meg, és szerintem kettő különböző variációt mondott, anyukám is legalább ennyit, mert hát ugye az is már egy jó pár éve történt. És hát az ő megélésük az megint más, tehát hogy akár apukám máshogy élte meg azt az időszakát az életének, mint az anyukám. Érthető, nem?
Abszolút, ami engem is annyira, vagy nagyon szeretem ezt a tudományágat is, amivel mondjuk itthon orvostott Noémi is foglalkozik, neki az örökölt sorsában is szó van arra, hogy mennyire befolyásol minket az, hogy hogyan fogantunk, hogy milyen volt a szüleink viszonya, hogy hogyan vártak tényleg. Valamiért nekem tényleg nagyon tetszik ez az ötlet, hogy olyan dolgok, amik az előtt történtek, hogy mi megszülettünk volna, és hatással vannak ránk. És bár igazából egy kicsit megválaszoltad ezt, mert azt akartam még mindenképpen feltenni kérdésként, hogy mennyire létezik egy egyetemes boldogság, vagy egy egyetemes út a boldogsághoz. Nyilván tudtam a választ, hogy nem létezik, nincsen ilyen egyetemes dolog. Igazából inkább arra lennék kíváncsi, hogy és te coachként, vagy te akár a modern istennők segítőjeként, most ezt a kifejezést fogom használni, mennyire szabod személyre, vagy mennyire tudod személyre szabni azt, hogy hogyan segítesz valakin, vagy hogy mi akár mennyire tudjuk személyre szabni azt, akár egy könyv alapján, a te könyved alapján, hogy egészen konkrét legyek, hogy mi hogyan indulunk el ezen az úton, és utólag is, bocsánat, iszonyatosan hosszú kérdéseket szoktam feltenni. Szólj, hogyha bármelyik részét megismételjem.
Nem vagyok benne biztos, hogy... Azt hiszem, itt először arra kellene rákérdezni, hogy neked mit jelent az egyetemes boldogság. mint olyan. Mert hogy nekem az én fejemben olyan sok különböző forrásból származó anyagot olvastam, önszeretetről, önfejlesztésről, boldogságról, és ugye itt akár vissza lehet menni Platónig, meg Arisztotelészig, vagy Hérakleitoszig, és így nagyon hasonló dolgokat vannak, megvan az a mag, ami viszont mintha mindegyikben benne lenne. Sőt, még a vallásokban is. Tehát számomra van egy olyan magja ennek az egésznek, ami sokkal egyszerűbb szerintem, mint amit így gondolunk. És most nem fogom én így magként tudni elmondani, ahhoz nem vagyok én még akkora, de mégis megvan ez a része. Például a tudatosság. Ez, hogy hallgasd a gondolataidat. Egy Eckhart Tolle-nak az a mondat, hogy nem vagy egyenlő a gondolataiddal. Gondolkozok, és meg tudom hallgatni a gondolataimat. Akkor ki az, aki hallgatja, és ki az, aki gondolkozik?
Hát ez a mind az orvostudománynak, mind a pszichológiának, mind a filozófiának egyébként egy nagyon nagy kérdése. Én filozófus hallgató vagyok amúgy, hogy mi az az elme, vagy hogy egyáltalán van-e olyan, és hogy az én gondolataimat ki hallgatja, és ki az, akivel beszélgetek, és az egész honnan jön. És tök jó, hogy mondtad ezt a magot, mert hogy én pont akkor azt akartam erre reflektálni, hogy ugye a mi társadalmunk tökre arra van ráállva, meg a mi civilizációnk, vagy ahogy szocializálódunk, hogy bár erről lehet, hogy a Lili meg többet tud, vagy máshogy beszélni, hogy mindent a családunkra vezetünk vissza, vagy mi ahhoz a közösséghez nyúlunk vissza, azok ott keresünk mintázatokat, és végül is úgy tartjuk, hogy a személyiségükben lévő kondíciók, azok elsősorban onnan jönnek, vagy onnan hozzuk, és hogy a gyerekkorunkhoz nyúlunk vissza a szexualitástól, tehát hogy mindenen keresztül. Viszont, hogy én mondjuk nagyon sokat gondolkozom azon, és vannak ezek az elméletek, amiben viszont tojásnak hívják ezt, The Egg. Van is egy ilyen rövid animációs film, az nagyon jó, azt majd átküldöm, ha nem ismeritek nektek, hogy nézzétek meg, ami meg pont arról szól, hogy ennek ellenére valamilyen furcsa módon mégis nagyon-nagyon sok egyetemes dolog van. És hogy nem tudjuk, hogy ezek honnan jönnek, de több ezer évre visszamenőleg, amióta van olyan, hogy ember, bár azt sem tudjuk, hogy az mióta van, vannak ilyen egyetemes dolgok, és erre keresett például az ókori görög filozófiában a Platónnak az idea elmélete erre egy válasz, de akár egyébként a vallások is erre keresnek választ, amikor azt mondják, hogy van egy Isten, aki az embert a saját képére teremtette igazából, hogy mintha mégis lennének valahonnan, valamilyen egyetemes dolgok, amik nem ilyen családi mintázatok. Meg egyébként az asztrológia is erre keres választ, ha úgy vesszük.
Jó, még én nagyon szeretem ezt a témát, meg nagyon sok részről, tehát a vallás részéről is. Kiskoromtól kezdve érdekelt, hogy ki miben hisz, és hogy miért pont abban hisz. És most apukának a hangja van a fejemben konkrétan, mert hogy otthon is nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, és hogy nagyon sok mindent meg lehet magyarázni, például magával az evolúcióval, de azzal is, hogy visszamegyünk a legelejére, az őskorba, hogy mi volt ott a mozgatórugónk, tényleg ez, hogy túléljünk. Hogyan tudunk túlélni? Közösségben, együtt erősebbek vagyunk. Ha például ugye ide a FOMO-hoz is kapcsolódik, ha kimaradok valamiből, vagy kizárnak valamiből, nem élek túl. Tehát ez egy nagyon erős túlélési ösztön, hogy összetartozunk, és összekapcsolódjunk, és ott maradhassak a közösségben, és úgy elfogadjatok, mert hogyha nem fogadtok el, ki vagyok zárva, akkor egyedül meghalok. Nem élek túl. Ez az életösztön részéről való magyarázat. Itt egyébként szerintem nagyon-nagyon sok minden visszaköthető ide, és ugye itt akkor a családi minták, tehát a közösségünknek a mintája is itt ebben szerintem benne van. Már csak azért is, mert ugye most már a gyereknevelésnek azt mondják, hogy több mint 60% a környezeti tényező, szóval nem az, hogy mit hozol a genetikailag, hanem ugye, hogy milyen környezetben nevelkedsz fel, ami mennyire izgalmas. Ez a mondat önmagába is. Hogy szerintem most már 70, mert amikor én még tanultam, szerintem az egyedül, akkor még ilyen 60 volt, és aztán minden évben, mintha egy kicsit többet kaptak volna. És igen, és akkor visszamenve ehhez a maghoz, hát az meg még ennél is izgalmasabb szerintem. Hogy így akár most például segítőhöz járok, és ott a kollektív tudatról volt szó. És kérdezte, hogy ez volt a kérdése, mert még sose gondoltam bele. Melyik kollektív tudatra gondolsz, az emberiségére, vagy az univerzumére? Hát én csak az emberiségéről gondolkoztam eddig, hogy van több, tehát hogy így van ilyen opció egyáltalán, nem kell elfogadni, de mint opció, mint lehetőség, ott van egy ilyen, hogy így eleve a kollektív tudat, mint olyan szerintem egy elég hosszú beszélgetést megérne, meg egy jó pár órányi filozofálás, de mint olyan, hogy így még annál is van messzebb. És hogy nekem a végén, hogyha ilyen rendszereket nézek, az energiamenedzsment, a hormonális rendszer, és aztán így átmenve a nagyobb ilyen univerzális dolgokba, ott is az energiának ez a fajta az univerzum felül érkező értelmezése, és annyira szépen egyszerűen összeállnak, hogy én mindig úgy érzem, hogy így, mint hogyha egyre jobban összpontosulna ez a mag, minél több információt gyűjtök, és mi ez az információ? A tudatosságból jön. Tudatosan keresed a válaszokat. És ez meg tudjátok még miért nagyon fontos, hogy miért vagyunk rá, akár miért tudunk mi erről ennyien beszélgetni? Hiszen már jó sokan vannak, akiknek ez a téma így felmerült, és Instagramon vannak erről beszélgetések, hát ez csodálatos. Miért? Azért, mert itt a nyugati társadalomban, a Maslow piramisnak eljutottunk egy olyan szintjére, ahol az önmegvalósítás, mint olyan lehetséges, mert van hol laknunk, mert van mit ennünk, mert megfelelünk azoknak a fizikai és érzelmi szükségleteknek, azokat már kielégítettük, nem úgy, mint akár a nagyszüleink, vagy hát a dédszüleink, ők meg végképp nem. És mi már tudunk arra nézni, hogy oké, de hogy honnan jöttünk, vagy hogy van-e lelkitársam, vagy hogy mi az én életfeladatom, amivel megérkeztem a földről. Földre. Földről? Földre? Na, akkor hova?
Hát?
És körülbelül ugyanezzel egy időben, most a 21. században tényleg az ilyen jóléti társadalomban lett idézőjelben trendy, akár coachhoz, akár pszichológushoz járni, akár mindfulness terápián részt venni, akár meditálni, annyi mindent tudnék még mondani. Szerinted nyilvánvalóan ugye az az oka ennek a fellendülésnek, hogy most van időnk arra, hogy ezekkel foglalkozzunk, és nem kell az alapvető dolgokkal, vagy alapvető élelmiszerforrással estébe foglalkozni, ahogy az előbb is mondtad. Szerinted ez amúgy egy jó tendencia, hogy ennyire sokat, nem az, hogy ennyire sokat foglalkozunk vele, de hogy ennyire gyakran és ennyire nyíltan fordulunk segítséghez akár a legkisebb problémákkal is?
Erre több válaszom van. Az első az, hogy én mikor azt érzem, hogy ennyire sokan vagyunk, akkor általában elmegyek egy olyan helyre, a legutolsó alkalom az volt, hogy fodrászhoz mentem el, és mikor ott így elmondtam, hogy mivel foglalkozok, akkor így mondta, akkor egy lány volt, ez jó pár évvel ezelőtt volt, de az nagyon megütött, így mondta, hogy igen, ez van olyan, amivel anyukámnak kellene foglalkoznia. És aztán többször is találkozok időszakosan ezekkel a visszajelzésekkel, és akkor rájövök, hogy egy buborékban élek.
Mert jaj, abszolút.
Ezekben mindenki ezzel foglalkozik. Emlékszem, amikor elkezdtem coachként dolgozni, és így mindenki coach volt. Az egyébként pont abban az időszakban, amikor tényleg mindenki, tehát a trénerek is elkezdték magukat coachnak nevezni, de még a social médiával foglalkozó szakemberek is hirtelen social media coachok lettek, tehát hogy aki csak így oda tudta bigyeszteni ezt a szót, hogy coach, az így azonnal oda tette. És akkor így találkoztam egy volt gimis osztálytársammal, aki egyébként szintén hasonló körökben mozgott, és akkor hú, mondom így, hát nagyon mindenki coach. Nem is tudom, hogy van-e rám szükség. Mi az, hogy mindenki coach? Te vagy az egyetlen, akit ismerem. Mondom, az hogy lehet? És ezek újra és újra megtalálnak ezek a visszajelzések, hogy így jó, hogy mi már ezt érezzük. És hogy mi már lassan néha unjuk, hogy self-love, oké. De hogy persze nem unjuk, mert hogy ez tényleg egy olyan téma, ami örök. De hogy akkor is, már most ő is self-love-ról ír. De még mindig nem vagyunk elegen. Tehát, hogy még mindig több embernek kell jönnie. Van egy nagyon szép idézet, majd megpróbálom megkeresni, hogy nem vezérekre, meg nem hadvezérekre van most szüksége az embereknek, hanem gyógyítókra, segítőkre. Arra van most szükség. És Ez most egy olyan pontja szerintem, és ezt mindig mindenki elmondhatja, hiszen egyre jobb esetben egyre fentebb emelkedünk, hogyha most nem jön egy hatalmas...
Koronavírus?
Igen, világjárvány, nem tudom. De nem valami olyan, ami tényleg úgy... Igazából ez a vírus is sokakat még inkább befelé irányított. Tehát megadta a lehetőséget, hogy oké, most tényleg lelassuljál, tényleg otthon maradjál, tehát ne érezd azt, hogy kimaradsz valamiből, mert most, hogy tényleg otthon kell lenned pont, tehát hogy nincs más lehetőséged, úgymond. És tényleg akár próbálnád befelé figyelni, és meghallani ezt a hangot itt a fejedbe, nem őrültnek tartva magadat, hanem esetleg így észlelve, hogy ott az elméd gondolkozik, és hogy nem vagy egyenlő ezekkel a negatív gondolatokkal, mert ugye nagyon ijesztő ám. Én is éveken keresztül nyomtam el sorozatokat hallgatva 0-24-ben. 0-24-ben. Még azzal is aludtam el, az egyik volt barátom szaktatott rá. Alig tudtam leszokni róla, hogy ne sorozatot hallgatva aludjak el, hogy még az esti gondolatokat is ki tudjam szűrni. És nem tudom, miről beszéltem. És hogy igen, tehát, hogy én még mindig nem érzem, hogy főleg akár az idősebb generáció, szerintem köztünk is lehet, hogy van azért egy fél generációnyi. Ti hány évesek vagytok pontosan?
24.
Igen. Én meg 32. Szóval már ott is azért van egy olyan szint, hogy a ti korosztályotok az már még inkább ebben nő fel. Ugye én még ott voltam, amikor hú, hirtelen mindenki coach lett, ti meg már most itt vagytok, hogy hát már mindenki coach, meg már mindenki, de nem, még mindig nem elegen. És akár az én egyel feletti, tehát az egy idősebb generációk, meg még mindig nem mennek segítséget kérni. Tehát segítségkérés, mint olyan, az még mindig gáz. És szégyen. És hát csak akkor mész pszichológushoz, hogyha valami komoly bajod van. És ugye azt nézzük, hogy ugye egyre öregedő társadalmunk van, akkor még jó sokáig itt leszünk. Tehát, hogy így ennek jó sokáig, jó messzire kell elterjednie, hogy merjünk segítséget kérni, és szerintem inkább még mindig ez a jobbik út, mint ami előtte volt.
Te, mint coach, hogyan teszel különbséget, vagy hogyan ismered fel azt a pontot, amikor nem tudsz segíteni? Mert mondjuk valami olyan problémával szembesülsz, vagy egy ügyfelednek olyan problémája van, amit egy pszichológus tud megoldani. Tehát, hogy az lenne igazából a kérdésem, hogy hol van a határ a pszichológus és a coach között?
Nagyon-nagyon szigorú határ van. Ezt nagyon sokszor mondták el nekünk a képzés során, konkrétan táblázatban volt benne, hogy mi az, amire igen mondhatsz, és mi az, amivel foglalkozhatsz, és mik azok a problémák, amik nem a te hatásköröd. Ugye a coachok eleve előre néznek. Tehát, hogy valóban el akarsz jutni, és oda, hogy tudsz eljutni. Most ez így egy nagyon leegyszerűsített része.
Meg hogy célorientált ezek szerint.
Igen, célorientált, előre fejlődjél. És természetesen ennek része, hogy visszamegyünk, és mintát keresünk, és paradigmát keresünk, hiszen azok gyerekkorból jönnek. De a pszichológiának viszont az a része, hogy ugye visszafelé menjen, hogy de hogy miért vagy most itt. És ott is van persze cél és előrenézés természetesen, de a hangsúly az teljesen más irányba megy. És hát maga a mélység is. Tehát, hogy coachként egy... nem tudom, akár étkezési zavarra, depresszióval, pánikbetegséggel, vagy akár komolyan betegségnek a feldolgozásával, de gyerekekkel sem, bár most már vannak gyerekkócsok, azt a területet én nem ismerem. Nekem még ez benne volt, hogy tinédzserekkel is csak úgy foglalkozhattok, hogyha kapok róla szülői igazolást, nekem ők nem voltak a célközönségem, de alapvetően ez is benne van. Hogy nagyon, tényleg nagyon szigorúan így le volt írva, hogy előttem van a táblázat, hogy így kikkel nem, és kikkel adott körülmények között igen. És én egyébként igyekszek a klubon belül is mindenkinek ezt rendszeresen hangsúlyozni, de menjen segítőhöz, menjen egyénire, menjen teljesen mindegy, hogy hova, kineziológushoz, pszichológushoz, az annak azért megvan a határa, hogy mikor menjen, tehát hogy ott a múltba, főleg, hogyha tényleg így a szülőkkel való kapcsolat, az is, ott akkor is lehet máshoz is menni, de akkor szerintem mindenképpen érdemes a pszichoterápia. És tudom, hogy nagyon, nekem is nagyon nehéz is volt, és sokszor nehéz, tehát mikor keresésben vagyok, hogy kihez menjek, nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt, de nem szabad feladni, meg kell keresni. Tehát, hogyha már érzed, hogy foglalkozni akarsz magaddal, bármilyen témával is, akkor keres addig, amíg azt nem érzed, hogy oké, most itt jó helyen vagyok. És akkor én emellé tudom ugye hozzátenni, például a Szeflaklabnak az anyagait, amik meg a napi szintűek. És az, hogy hogyan építs be, igen, mindannyian elfoglaltak vagyunk, de hogyha azt nézzük, hogy napi 10 perc, az a napodnak kevesebb, mint 1%-a, viszont a napodnak a 99%-át sokkal jobbá teszi. Engem ez a gondolat ez mindig meggyőz, hogy oké, van magamra 10 percem, mert akkor nem csak az én napomnak a 99%-a, de a környezetem is sokkal jobb. És hát eddig is éreztem magamon, tehát, hogy így a szűkebb környezetemmel való kapcsolatom mennyivel másabb volt. Most, hogy ugye itt van a kisfiam, most aztán végképp nagyon érzem itt, aztán tényleg úgymond így tartani kell a teret, hogy így mondjam, hogy én jól legyek. Mert ha én nem vagyok jól, akkor ő aztán biztos, hogy nincsen jól. Meg az, ahogyan én őt tudom kezelni, hogy én nem vagyok jól, tehát a türelmetlenség, az ingerültség sokkal hamarabb jön. És hogyha ez a rutin részévé válik, hogy én önmagammal foglalkozok, én megadom magamnak az időt, bármire is, bármilyen keveset is, de akkor is ott van. Akkor nekem így, jó, persze már egyébként is nagyon jó fej, de még szerintem a legtöbb gyerek az nagyon jó fej, és sokkal könnyebb olyankor így nagy levelegő, te vagy a felnőtt. Ő az, aki egy év alatt, egyébként ez csodálatos, tehát hogy így a Netflixen van ez a babies, hogy egy év alatt mit csinálunk. Hát komolyan menjünk vissza, hogyha nem érezzük, hogy elég dolgot letettünk az asztalra, menjél vissza egy éves korodig, és nézd meg, egy éved alatt mennyi mindent elértél. Legyen nagyon büszke magadra. Szóval igen.
De én a meditációról akartalak kérdezni, mert ugye te is nagyon sokat írsz, meg mesélsz róla, hogy mennyire fontos, és szerintem ez most egy korszellem, hogy mennyire fontos meditálni, és minden a meditációról szól, és hogy mindenki meditáljon. És ez részben egy személyes tapasztalat, hogy én meditálok, de én tanultam, hogy hogyan kell meditálni, és hogy én ezzel az egészen úgy találkoztam, mint egy több ezer éves hagyományokra visszatekintő dolog, aminek egyébként iskolái is vannak. Van például olyan iskolája, ami arról szól, hogy nem taníthatott-e meg másnak, de olyan iskolája is van, ahol meg nagyon szigorú szabályokhoz mentén csinálod, vagy azokhoz kell ragaszkodni, és azokat vezetik. És hogy ez ugye egy jelenség lett, hogy populáris szinten is elterjedt a meditáció. És van egy barátnőm, aki megpróbált meditálni, mert hogy tőlem hallotta, hogy én ezt minden reggel csinálom, és nem sikerült neki igazából, mert hogy soha senki nem mondta neki, hogy kell, és neki egyébként is ez nehezen ment nagyon, és iszonyú nagy kudarc élményt élt meg, hogy ő nem tud meditálni, ami ráadásul így sokkal tovább vezetett, tehát nem tudom, megpróbálta háromszor, és hogy így nem tudta egyszer csak kikapcsolni a gondolatait, nem tudom, és ráadásul rögtön valami 20 percet próbált meg, ami teljesen irreális, mindegy, és hogy így örökre elment a kedve, és hogy ráadásul ilyen nagyon durva köröket csinált magával, nagyon-nagyon rosszul lett tőle, mentálisan attól, hogy neki ez egy ilyen kudarc, és hogy ez nem sikerült. Tehát pont igazából, ami a lényege lett volna az egésznek, hogy miért meditáljon valaki, az így nem sikerült. És hogy én zárójelbe zárva, de hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy nem mindenkinek való egyébként a meditáció. Hogy azt akartam kérdezni, hogy neked mi erről a véleményed, illetve te, amikor esetleg mondtad, hogy vezetsz, vagy tartasz vezetett meditációt, hogy mi nálad így a policy?
Az első kérdésem az, hogy mit értesz meditáció alatt?
Nekem is ez az első kérdésem.
Igen.
Hú, ez egy hosszú beszélgetés.
Igen, szóval itt szerintem ugye itt rögtön mondta a barátnőd, mert ugye ez a hit él az emberek fejében, hogyha meditálok, az azt jelenti, hogy én akkor nem gondolok semmire, kikapcsolom a gondolataimat. Hát, ja, mint hogyha ez olyan könnyű lenne, és mint hogyha itt tényleg a jógik ezt csinálnák. Ha nem gondolunk abba bele, hogy oké, a gondolataink nem mi vagyunk, vagy hogy a gondolataink azok így az elménknek a zaja, ugye az a majom elme, ami ugrál össze-vissza, és csak leszívja az energiámat. Szóval, hogyha így nem gondolunk bele abba, hogy van ez a majom elme, ami így ugrál össze-vissza, és ezzel ugye csak keresi a problémákat, keresi, így kutakodik, de hogy ennek nincsen semmi hatékonysága, nincsen semmi célja, nincsen semmi értelme, csak keresi a problémát. És hogyha onnan indulunk ki, hogy az emberek ezt ugye nem is akarják elcsendesíteni, vagy nincsenek is tudatában annak, hogy ez így létezik, akkor az az elvárás rögtön magunktól, hogy ne gondoljunk semmire, hát ez teljesen kizárt. És ez, én is itt találkoztam először egyébként a meditációval, ez nem igaz. Itt találkoztam először a meditációval úgy, hogy ez a meditáció. Hogy ne gondolj semmire, ott egyébként pár másodpercet kellett fenntartani, úgyhogy ne gondolj Mire a tűznek a fényét nézve egy jóga tanítónak a képzésén. De én előtte találkoztam valójában a meditációval, méghozzá a jógához hasonló a body art mozgásforma keretén belül, és ott valójában nem ennyire egyértelműek voltak az elvárásaim, hogy na, én most meditálok. És mivel nem voltak ennyire erősek az elvárásaim, ezért egyszerűen csak élveztem, hogy vagyok. És hogy fekszek, akkor valójában a savasanába feküdtem, ott nem így hittük, mert nem így nevezték, és nem is mondták, hogy ne gondoljak semmire. És pont ezért egyszerűen csak szimplán így próbáltam csak a zenét befogadni, így a pillanatban lenni, és csak úgy megélni. És ez így nagyon jó volt, így utólag visszanézve nagyon jó módon találkoztam a meditációval. És valóban, hogyha ezt valaki egyedül kezdi el, és rögtön betesz akár, vagy csak leül a földre, én úgy kezdtem, és beidőzítettem a telefonomon 10 percet. És akkor egyrésztről ugye leültem a földre, tehát se zene, se semmi elhangolódás, és beállítottam a telefonomat, mert nem tudtam, hogy akkor mennyi ideig ülök, és ez nagyon frusztrált, hogyha nem tudom, a mai napig nagyon frusztrált, ha nem tudom, hogy hány percet meditáltam. És akkor azzal jöttem ki a meditációba, hogy csörög a telefonom. Persze madárhangot tettem be, de akkor se tudtam egy olyan nagyon finom hanghatást elérni, ami megfelelő arra, hogy ez egy valódi meditáció lehessen. És én sem szerettem meditálni. Egyáltalán nem ment, folyamatosan azt éreztem, hogy csalódok magamban, miközben egyre több könyvet olvastam, mert ahogy Hanna, te is mondtad, ugye megvannak azok a tanítások régről, amiknek megvan a hagyománya. De megvannak az új kutatások is. És engem a kutatások azok újra és újra nagyon-nagyon meggyőztek, hogy ez milyen szinten alakítja át az agyunknak az idegpályáit. Hogy hogyan tudod teljesen máshogy megélni a jelen pillanatot, hogyan tudod a problémáidat elengedni, mert ugye az engedd el az ugye nem működik, ezt mondjuk megbeszéltük, nem működik tényleg, de hogy hogyan tudod az agyadat megtanítani arra, hogy akár lenyugodjon, hogy ne menjen bele azokba a játszmákba, amiket újra és újra végigfutatsz saját magadban. Amivel leszíved az energiádat, amivel elmondod, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég vékony, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Szóval nekem a meditáció így innen indult, egy nagyon pozitív irányból, aztán magamra tettem az elvárásokat, akkor szörnyű lett, és aztán, amikor elkezdtem tanulni, én elvégeztem a mandalában egy kezdő hatha jóga oktatói képzést, és ott volt egy nagyon profi oktatónk, aki konkrétan oktat meditációt is. Az nagyon sokat hozzáadott, hogy milyen szinten fontos, hogy ki az, akit, nem is az, hogy ki az, akit hallgatsz, hanem hogy milyen szavakat használ. Hogy például vannak ugye a vezetett meditációban nagyon sok ilyen vizualizáció van. Például képzeld el a gondolataidat, hogy állsz egy helyben, és mint ahogy a vonat elsuhan előtted, a vagonokban nem kapaszkodsz meg a szemeddel, hanem csak engeded, hogy tovább menjenek. Nekem ez volt az előtte a kedvencem, mert nekem volt egy ilyen nagyon erős élményem, és én ezt rendszeresen beletettem addig a vezetett meditációimba. Amikor ő azt mondta, hogy és hogyha valakinek egy vonatbalesete volt, és hogyha valakinek valamelyik szerettének volt vonatbalesete, akkor ő mit érez, mikor te ezt elmondod neki? Szerinted ezek után el fogja tudni engedni, hogy visz megérkezik a jelen pillanatba, és nem elmegy oda, hogy úristen, milyen szörnyű volt. És mélyebbre taszíthatod, mert ezeknek a szavaknak ereje van. Akár annak is, hogy én meditálok. Mit jelent az, hogy te meditálsz? Mennyi ideig? Milyen rendszeresen? Honnan tanultad? Mit tanultál? Hogyan kell meditálni? Én például, egyébként ez nekem, bocsi, ez egy nagyon nagy szerelem témám lett, mert most nem tudom hány éve. Nagyon rendszeresen tanulmányozom, és most a klubba utoljára egy örömteli meditáció online workshopot készítettem, ahol pont ezekről az elvárásoknak az elengedéséről volt szó. És nagyon részletesen kifejtettem azt, hogy amikor a meditáció elején elmondják azt, hogy helyezkedj el kényelmesen, akkor ezt nem azért mondják, mert ez olyan jól hangzik, és akkor hügge és gyújtsál gyertyát, és vedd magad körbe puhabb védekkel, hanem azért, mert hogyha nem helyezkedsz el kényelmesen, nem úgy tartod magad, nem tud áramlani a levegő rendesen a testedben. Vagy elzsibbad a lábad. És akkor mire figyelsz? Zsibbad a lábam, mikor lesz már vége ennek a meditációnak? Szóval helyezkedj el kényelmesen, úgyhogy tényleg benne tudjál maradni abban is, mikor kezdetében vagy, eleve. A meditáció felé való elvárásod legyen annyi, ha leülsz pár percre, 2-3 percre akár, 2-3 percre, aztán 5-re, aztán 7-re, aztán 10-re, ha jól esik. Annak is van hatása. Amikor már meditálsz, leülsz és tudatosan figyelsz a légzésedre, leülsz és befelé figyelsz, vagy le se kell ülnöd, van sétáló meditáció is, van mozgásos meditáció is, ez jóga közben, mozgás közben is, tudod, tényleg szimpla séta közben is, és visszahozod a figyelmedet, ugye ez meg a mindfulness meditáció a jelen pillanatra, akár csak szétnézel, hol vagyok, mit látok, milyen hangokat hallok, mit érzek, milyen hőmérséklet van, milyen a textil érintése a bőrömön. Tehát, hogy nagyon sokféle meditáció van, és az, amit várhatunk tőle, szintén csak annyi, hogy a meditáció segít, hogy az elmédet, úgymond én így szeretem, edzésben tart. Tud hallani a gondolataidat, tud kapcsolódni hozzá, és amikor erre képessé válsz, akkor a tudatosság, mint olyan az, hogy felszínrehozod, hogy mit érzek, miért érzem. Mit érzek, miért érzem, mire gondolok, mit érzek, miért érzem ezt. És amikor ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor felteszed magadnak, olyan mintákat fogsz tapasztalni, de ezt meg kell állnod. Uh-huh. Ezt a jelen pillanatban tudod feltenni. És a jelen pillanatodhoz mi a horgony? A légzésed. Mindig csak itt és most tudsz lélegezni. Vagy hogyha ráteszed a kezedet a pulzusodra, és csak figyeled, ahogy dobog a szíved, itt és most dobog a szíved. És úristen, milyen hihetetlen, hogy mióta megszülettél, dobog a szíved, érted? És akkor már most ott átmentünk a hálába, a hála témájába is, de hogy a meditáció, mint olyan, nem szabad túl misztifikálni, és amit Hanna is mesélt, nem szabad túl nagy elvárásokat tenni, az a veszte a meditációnak.
Abszolút. Amúgy a meditációhoz visszatérve tök érdekes, hogy te is a mozgást mondtad, mert én is például magamon azt veszem észre, hogy nekem különböző mozgásformák közben, mondjuk a pilates közben tudom magam annyira elengedni, ami a legközelebb áll a meditációhoz. És tényleg egy nagyon trendi topik, én pont most olvastam Dan Harrisnek a 10% Happier című könyvét, szerintem nem fordították le magyarra. Tök érdekes, mert nagyjából ugyanazt írta le, amit te elmondtál, szóval ezen a ponton senkinek nem ajánlom a könyvet, mert most már mindent tud belőle az Anna válaszából. Igazából még egy olyan kérdést tennék fel itt a végére, bár ez tényleg egy nehéz kérdés lesz, hogy azon kívül, hogy természetesen megkeresünk Instagramon, megkeresünk a Kollár Anna coach, vagy igen, kollaranna.coach.hu oldalt, csak megvan, illetve megvesszük a modern istennők kézikönyvét, mi az, amit tehetünk a mindennapjainkban? Van egy-két olyan tipped, ami így általánosságban működhet? Hú, így ezek után ez egy fura kérdés, de hát ha.
Van egy letölthető vezetett meditáció. Anna, kíváncsi vagyok, mi lenne a véleményed róla egyébként.
Jó, én tök szívesen ránézek.
Nagyon szeretem, nekem az az egyik kedvenc meditációm. Egyébként visszatérve így a pilátesre, még ez egy bocsi. Szóval tényleg szerelem téma nekem a meditáció, hogy például ugye a jóga is meditáció, és a jóga az alapvetően az volt a feladata, hogy ráhangoljon a meditációra. És én régebben mindig úgy jogáztam, nem, régebben is jól jogáztam, hogy először jogázok, és utána meditálok, mert ugye utána sokkal könnyebb már lecsitítani magam, és nem mellesleg ugye a jóga az arra készítette fel a testet, hogy tovább tudjál benne maradni a helyes és kényelmes pozícióban. Tehát ez így olyan komplex és gyönyörű ez az egész rendszer. És van ingyenesen letölthető meditációm, ez a self-love-osoknak és nekem is, nekem mindenképpen az egyik kedvenc meditációm, csodateremtő meditáció nevet adtam neki. Egy kicsit ilyen manifestációt is segíti, de valójában így felteszi azt a kérdést, hogy így hogy akarod most érezni magadat. Mert így, hogyha ugye tudatosítod magadat, oké, hogy mit érzek most, de hogy akarom érezni magam? És néha olyan könnyű ezzel a kérdéssel átváltani. Mert amikor rájövök, hogy ja, egyébként most totálisan feleslegesen hergelem rá magamat egy problémára, amit vagy már megoldottam, vagy most nem fogok tudni megoldani, vagy később fogok tudni megoldani, és azzal, hogy csak így hergelem magam, semmilyen pozitív dolgot nem teremtek se a saját, se mások életébe, akkor hogy akarom érezni magam? Igazából egy ilyen egyszerű kis gyakorlatra épül ez a meditáció. Illetve YouTube-on is igyekszek rendszeresen jelen lenni, és a Self Love Club az egyébként nekem az a fő, az energiámnak a fő fókusza. Van a Lényeglátás című könyv, és abból láttam egy gyönyörű, szép illusztrációk, nagyon egyszerű. Egy kör, és belőle képzeljétek el, hogy ki jön sok-sok kicsi nyilacska. Energia van beleírva. És most képzeljétek el a kört, és a sok kicsi-kicsi nyilacskának adjátok össze a hosszát, egyetlen egy nyillá. Hogyha egyhelyen fókuszálod figyelmet, az energiádat, és persze ezt az energiát úgy menedzseled, hogy tisztában vagy vele, hogy nincsen mindig nyár, nincsen mindig virágzás, nem lehetsz mindig a produktivitásodat csúcsán, és bocsi, de nem is kell, tehát ne is legyen elvárás saját magunk felé, hogy mindig produktívak legyünk. Hanem igenis, hogyha máshogy nem megy, írd be a naptáradba, ma nem csinálok semmit. Egyik coachingosom zseniális, úgy hívta ezeket a napokat, Maslow-i alsó napok. Tehát amikor a Maslow piramisodnak a legalsó szintjét elégített ki szükségletek szintjén, eszel, alszol. De se fogmosás, se fésülködés, sminkelés az Isten mentsen. Tehát így semmi. És tudom, hogy ezt az elején nehéz megtanulni, élvezni, de hogyha úgymond ezt is ilyen meg akarod csinálni, akinek ez beválik, hogy na most ezt csinálom, hogy nem csinálok semmit, de ezt jól csinálom, tehát ezt maximálisan jól csinálom, akkor erre is ki lehet alakítani akár havi csak egy napot. Csak megnézni, hogy milyen érzés az, amikor adsz magadnak egy kis időt, hogy megállj, lelassulj, feltöltődj, hogy a semmiben legyél, hogy csak legyél, hogy végre ne csak csinálj, vagy azon gondolkozz, hogy mit kéne csinálni, ami egyébként szintén a yang maszkulin energia, hanem legyél. És itt most direkt volt a csend.
Ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt a végén a csend.
Igen, nagyon szép volt.
Mint a közösen elzengetett mantrák végén a csend.
Egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt ennyire gyönyörűen megfogalmaztad, és hogy ennyire nagyon-nagyon jó beszélgetést töltöttél most velünk. Én legalábbis iszonyatosan élveztem.
Én is nagyon-nagyon-nagyon köszi, és reméljük, hogy te is.
Ez volt a Vénus Projekt Podcast Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.